Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel sem férhet a csapás. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, szeretett testvéreim, énekeljük elsőképpen. Azt mondja, hogy hanyadik élet? 202. számú dicséretünk első versét, kegyes Jézus, itt vagyunk. A 312-es számú dicséretet énekeljük, annak mind a négy versét, ezt a 30. Zsoltár dallamára énekeljük, az Uram a te ígéd nekem, a sötétben szövét nekem. Mind a négy versét énekeljük 312-es dicséretnek. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a mai napi újszövetség ige az evangélium 12. fejezetéből, a 41-től a 48-ig terjedő versek, melyek itt szólnak. Péter ekkor megkérdezte:
Uram,
nekünk mondod ezt a példázatot,
vagy mindenkinek?
Az Úr így válaszolt: Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik, az Úr ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná a szívében az a szolga: Késik az én uram, és kezdené verni a szolgálókat és a szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Amen. Köszönöm. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, néha mi is föltesszük a kérdést, ez az ige nekem szól, hogy mindenkinek, netán másnak. Köszönjük szépen, hogy intesz minket, legyünk hűséges szolgáid. Köszönjük, hogy a te hűséged megkérdőjelezhetetlen. Az egész elmúlt héten könyörültél rajtunk. Hordoztunk sok nehézséget, terhet, próbát. Nyilván voltak fájdalmaink, gondjaink, bajaink, panaszaink, de újra és újra átéltük a te kegyelmed és jóságod. Köszönjük. Most is így jövünk hozzád. Jöjj közel, beszélj velünk. Beszélj a lelkünkre. Amen. Az ige hallgatására készülve az Isten élő lelke jöjj éneknek, a 826-os dicséretnek az első versét fogjuk énekelni. Felesem, ezt kérdezik, gitár lemaradt, bocsánat. Tegnap este még beugróba tartottam egy Isten tiszteletet az iskolában a cserkészeknek, és aztán elfejtettem így főhozni. Bocsánat, elénekeljük szárazon. A gyerekek most indulnak gyermekisten tiszteletre. Börtönben jártatok már? Na, akkor most fogtok. Akkor most fogtok. Én már voltam, nem jó hely, sok a vas, úgyhogy látogatóba. Egyébként bejutni se könnyű. Kijönni se. Az is. Isten élő lelke, jöjj, az első verset énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Isten igéjét holnap utolsó vasárnap lévén a 10 parancsolatból olvasom. A második parancsolat a mai parancsolatunk. Mózes második könyve 20. részének 4., 5. és 6. versei, amelyek az új fordításban így szólnak. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Amen. Szeretett testvéreim, íme a második parancsolat van ma előttünk, ezen a vasárnapon. Érdemes megjegyezzük, hogy ha egy zsinagógába megyünk, vagy egy zsinagógát látunk, akkor ott a kőtáblákat úgy látjuk, hogy 2x5 parancsolatban vannak felírva. Az a
a Dohán utcai zsinagógában, mert ez kevésbé látszik, de így van fölírva. Ha római katolikus vagy evangélikus közökbe megyünk, ott pedig azt fogjuk látni, hogy 3 az első kőtáblán és 7 a másikon, nálunk reformátusoknál pedig 4-6 az arány. Na, hogy van ez, bogozzuk ki? Nem fogjuk teljesen kibogozni. Ami a lényeg, mert többet találkozunk a római és az evangélikus egyház gondolkodásában, úgy van, hogy ez a második parancsolat nem parancsolat külön, hanem az elsőnek, mint egy a magyarázata, vagy folytonossága. De hogy meglegyen a 10, ezért amit mi 10. nevezünk, azt ők 2 veszik, és akkor csak megvan a 10. Amennyiben a parancsolatoknak csak rövidített formájával találkoznánk, akkor így a római egyháznál, vagy akár az evangélikus testvéreknél is, ez a második parancsolat gyakorlatilag hiányzik. Nekünk viszont, reformátusoknak, igenis fontos és hangsúlyos. És valóban második parancsolatként kezeljük ezt a parancsolatot. Mert míg az első parancsolat arról beszél, ugye egy hónappal ezelőtt volt erről szó, hogy nem lehet más Istened, hiszen nincsen. Az Isten kizárólagosságát hangsúlyozza, hogy ő, egyedül ő a te Istened, és nincs más Isten rajta kívül, ne is legyen számodra más Isten, addig a második arról beszél, hogy ezt az Istent, ezt az egyetlen Istent hogyan imádd. És azt mondja, hogy úgy, az a helyes, az az igaz vagy tiszta Isten tisztelet, amikor nem valamiképpen megformálva a képi alkotásban, szoborban, bármilyen módon keretbe zárva imádod őt, hanem úgy, ahogy ő van. Ezért nem ábrázolhatod ki, mert úgysem tudod. Az igaz Isten tisztelet, amikor Istent a maga valójában tiszteled és imádod, nem pedig valami megképiesített, megalkotott, lekicsinített, leszűkített formában. Nos, erről beszélünk ma, a mai Isten tiszteletünkön, mi a helyes vagy igaz Isten tisztelet, amely nem korlátozódik erre az órára, hanem az egész életünkről szól. Mit jelent az? Hogy az én életem Isten tisztelete, Isten imádata. A Szentírásban így nézve kétféle Isten ábrázolással találkozunk. Az egyik, amikor Isten népe valóban az Urat akarja valamiképpen kiábrázolni, lásd aranybórjú, el, te Isten az, aki kihozott Egyiptomból. A másik, az Izraelt körülvevő pogány népeknek a számtalan istene, amelyekből szobrokat, képeket, bármiket, bálványokat készítettek, mondván, hogy na, ő az Isten, és akkor, ha őt imádom, neki áldozok, akkor rendben lesz minden. A kép készítéséhez pedig, a képkészítés tilalmához szigorúan hozzá tartozik, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat. Tehát nem csak az a tilos, hogy megképiesítsem, hanem oda teszi a hangsúlyt Isten, hogy ne imádd, ne tiszteld. Kérdezhetjük miért? Azért, mert az a kép, vagy szobor, vagy műalkotás, vagy bármi, nem Isten. Az nem ő! Nagyon egyszerű helyzet, van rólad egy fénykép, de az nem te vagy. Az egy rólad való fénykép. És lehet alkot valaki rólad egy képet, hogy te milyen ember vagy, korán sem biztos, hogy ez úgy van. Ráadásul a maga látása szerint, a maga szűk emberi látóköre szerint mondja azt, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy. Amikor Sámuel királyt keres Izraelnek, azt mondja, hú, milyen dalia, hú, milyen harcos vitéz. Isten megfedi, nem Sámuel, ez nem így van. Az ember nézi azt, hogy ki, hogy néz ki, mi van a szem előtt, de Isten azt nézi, mert szívben van, Isten az ember valóját. Amikor Istent keresem, én se járhatok így. Nem szűkíthetem be. Nem tehetem. Őt, magát kell igazán megismerjem. A kép nem ő. Könnyen van itt egy félreértés, hogy akkor tilos a művészet. Nem, nem a művészet tilos, hanem az, hogy kultuszi jelleggel, tisztelet, imádat szándékával készítsek képet. Egyébként pedig maga Isten nyilván nem kiábrázolható, mert Istent soha senki nem látta. Amit nem láttam, azt aztán végképp nem tudom lerajzolni, és ne is tegyem. Az új fordításban nemzedék szót olvasunk, a régiben, még nem is a régiben, még a 90-esben is, 1000 másod és harmad ízig, nem ismerjük ezt a szót már, tehát hittanórán beszélünk a gyerekekkel, nem tudja mi az, hogy ízekre szedlek, ismerős ez még valahol? Éppen csak. Igen, kiveszett a szóhasználatunkból, elvileg mint új percnyi testrészről beszélünk, illetőleg a nemzedékről nemzedékre, első íz, második és harmadik íz, de mondjuk azt még néha, hogy első ízben vagy másod ízben, kivész lassan a szóhasználatból. Isten ígéretet tesz a parancsolathoz, és azt mondja, hogy amennyiben nem tartjátok meg, és gyűlöltök engem, akkor harmad és negyed ízig. Ugye az körül ugye még úgy belátható, ugye a dédunak a körülbelül, de ha megtartjátok, akkor pedig 1000 ízig. Hát az pedig, az, nem tudom, az 300 év legalább. Ugye? Ez nyomatékosítja a parancsolat súlyát. Ez nyomatékosítja, nem tehetem félre, nem mondhatom azt, hogy hát ez egy csatolmány az elsőhöz. Nem kell annyira odafigyelni, de igen, oda kell figyelni rá. Nagyon is komolyan kell venni. Jó. Következő. Izrael népe is többször beleesik a bálványkészítés és bálványimádás vétkébe. Ugyanakkor alapvető jellemző, hogy igyekeznének komolyan venni ezt a tilalmat, a jeruzsálemi templomban semmiféle Isten ábrázolás nem volt. Időszámítás előtt, vagy Krisztus születés előtt 63-ban Pompeius római császár elfoglalja Izraelt, elfoglalja Jeruzsálemet, bemennek a templomba, bemennek a szentélybe, ahova főpap is csak egy évbe egyszer lép be. És döbbenten látják, amit Tacitus római történetíró így ír le, ott belül semmilyen istenkép nem volt, csak üres hely és puszta titok. Nem volt istenkép. Voltak kérubok faragva, meg pálmák, meg nem tudom, hogy minden gyönyörűen megcsinálva, istenkép, istenábrázolás nem volt. Akkor alapvető jellemzője volt, hogy minden pogány kultusz megalkotta valamiképpen a maga istenét. És iparág volt, bocsánat, ez az istengyártás, akár Pál Efézusban, amikor ugye föllázadnak az ötvösök, hogy hát ha itt mindenki megtér, akkor ami efézusi Artemis templom szobrocskánkat ki fogja megvenni, akkor mi csődbe megyünk. Pedig itt viszik, mint a cukrot, mert ugye hazaviszi, és akkor azt hiszi, hogy na most akkor, és akkor hú, olyan, mintha ott lettem volna. A jeruzsálemi templomban nem volt Isten ábrázolás. Semmi. De beszéljünk a parancsolat jelentéséről. Először is fontos tudatosítani magunkban, hogy Isten nem tudom kiábrázolni, mert abban a pillanatban, ahogyan én őt egy képbe, szoborba, vagy bármilyen alkotásba kényszerítem, megcsorbítom. Azt a kicsit próbálnám belőle csak kiábrázolni, amit felfogtam, és hát valljuk meg, hogy alig fogunk föl valamit. Isten ugyanis szabad. Ugye idegen szóval azt szoktuk mondani, hogy szuverén úr. Az ő szabadsága nem zárható semmilyen formában. Ő azt tesz, amit akar. Ott van az Szentírásban is. Megteszi földön, égen, vízen, bárhol, amit ő akar. Ami képességünk fölfogni őt ebben korlátozott. Roppant mód korlátozott. Nem rendelkezünk vele. Nem. Nem zárhatom be a magam szándékába, akaratába, elképzelésébe. Van egy nagyon érdekes történet a Szentírásban, még a Bírák könyvében. Izrael és a filiszteusok háború, csata. És az első ütközetben a filiszteusok megverik Izraelt. Hú, hát ez nagy baj. Miért? Mert hogy történhetett? Hát nem volt velünk Isten. Na, akkor hozzuk ide az Istent. És akkor odahozatják a szent ládát. Ugye emlékeztek, volt ez a szent láda, a kérubokkal minden. Úgy van, köszönöm a Fridláda. Mondván, hogy ott lakik az Isten a kérubok között, és Isten kijelentette, hogy ez az ő lakhelye. Na, akkor vigyük oda a táborba, és akkor itt lesz velünk Isten, és győzni fogunk. És akkor leviszik a papok szépen, mert ők tudják, hogy kell megfogni, hogy lehet vinni, hogy kell bánni a ládával. Oda mennek, amikor meglátja Izrael, akkor hát kiáltanak, üdvrivagannak, hogy megrendül a föld. A filisztusok megijednek, végünk van. Istent hozták a táborba. Na, akkor szedjük össze magunkat nagyon. Hát olyan jól össze is szedték magukat, hogy úgy megverték Izraelt, még a ládát is elvitték. Hát hogy? Hát ide hozzuk Istent. Hát akkor hogy kaphattunk ki? Hát Isten ez nem ér. Hát nem erről volt szó. Hát arról volt, hogy te győztes vagy, meg hatalmas, meg erős. De ide hoztunk, hát akkor most győzni kellett volna. Hát mit csináltál? Ismerős kérdés, hogy engedhette ezt meg Isten? Ugye hányszor föltettünk már életünkbe? Hát hogy engedhette meg? Isten azt tesz, amit akar. Őt én nem rángatom kötélen, Isten nem marionett figura. Ő egy önálló, hatalmas úr. Amikor a babiloni hadsereg Jeruzsálemet ostromolja, Jeremiás megmondja, hogy eljönnek, elvisznek minket a káldeusok, elfoglalják a templomot, kirabolnak mindent, iszonyat lesz. Hát, hogy beszélhetsz ilyet? Azt mondják rá, hogy meggyengíted a harcosok erejét, izmait. Bezárják börtönbe, kaladába minden. Mert hát Jeruzsálemben itt lakik az Isten, nem? Hát ha itt lakik, ide be nem jön az ellenség. Mondhatni szinte babonás. Babonás itt. De ez a leképzés. Azt hiszem, hogy abban a tárgy, hogy szent láda, vagy abban az épületben, hogy templom, abban bezárhatom őt. Mintha rendelkeznék fölötte. Amikor Áron megcsinálja azt a borjú, vagy bikaborjús szobrot, tulajdonképpen azt mondja, hát Isten erős, mert kihozott minket Egyiptomból, hát akkor egy ilyen erős állatnak a szobrát megcsinálja. És nem látja az Isten fenségét, csodálatosságát, csak ennyit, erős. Istent követ a nép, na akkor csináljunk egy borjú szobrot, egy bikaborjú, az erős. Na, ez az Isten. És még azt mondja Áron rá, hogy Izrael, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból, ez a te Istened, hogy előtted járjon. Még azt is megmondja, hogy mit csináljon. Ugye én mondom meg neki, hogy hogy legyen. És ha nem úgy van, akkor csalódtam benne. De ez amikor én csinálok magamnak Istent, és már nem az igazi Istent imádom. Ismerős. Mert én tudom, hogy hogy kell legyen, meg hogy akarom, meg szerintem, hogy jó. És akkor nem ér, hogy másképp legyen. Nem látja a fenségét, a csodálatosságát, a különlegességét, az egyediségét. Nem látja azt, hogy amit ugye így olvasunk, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy ő, akkora a különbség köztünk. Annyira fölfoghatatlan, olyan nagy. Nem látja. Csinálunk együnk is valamit, fából megfaragjuk, aranyba beburkoljuk szépen, megszögeljük, megkalapáljuk, megáll a lábán, hurrá, na ez az Isten. Tisztel, kéri tőle segítséget, de hát süket, szólni se tud, nem is lát, mert mit akarsz tőle? Mondhatnánk, de bántani senkit nem akarok, hogy nevetséges. Hogy egy ilyen tárgytól szeretnék én bármi némű segítséget kérni, vagy remélni. Olyan érdekes ez, hogy Isten hol sötétségbe, hol homályba, ködbe, hol hatalmas világosságba öltözik, vagy burkolózik. És mind azért, mert nem láthatom. Nem elbújni akar, mert előjön és szólít. És cselekszik. És megismerhetem. De nem tudok a közelségébe lépni így, fizikai valóságomban, ahogyan én szeretnék. És aztán még egy nagyon érdekes dolog. Isten szövetséget köt a 10 parancsolatban az ő népével. Szövetséges társként tekint ránk. Olyan, mintha házasságot kötne velünk. Nem véletlen. Az Ószövetségben folyamatosan az Isten elhagyását, a vallási hűtlenséget paráznaságnak nevezi az ige. Olyan, mint amikor valaki megcsalja a házastársát. Egyértelműen így beszél az ige. Megcsalás. Házastársi hűtlenség. Házasságtörés. Paráznaság. Nagyon döbbenetes dolog. Még akkor is, ha azt mondanánk, hogy hát igazából én nem. Hát van hasonló, meg olyan, meg hát mégiscsak róla szól. Akár az a kép, szobor, meg hát ez is Isten. Nem. Gondolj csak arra, hogy amikor szerelmes lettél, akkor nem a kedvesed fényképébe, netán a szobrába lettél szerelmes. Nem azt vetted feleségül, vagy nem ahhoz mentél hozzá egy képhez, egy fadarabhoz, vagy bármihez, hanem őt szeretted meg szíve szerint. És őt fogadtad örök szövetséges társadul. Isten az ő népével szövetséget köt, és amikor én ezt megpróbálom valami keretbe beszorítani, akkor az már nem ő. Akkor az már mintha csak valami torzkép lenne róla. Leszűkített, bekorlátozott kép. Mit jelent mindez ma nekünk? Ugye ma kevésbé jellemzi azt, hogy Istent akarná valaki kiábrázolni. Egyébként előfordul, de nem jellemző, most Istent akarjam lefesteni, vagy Isten szobrot akarjak alkotni, nem jellemző. Nekünk reformátusoknak különben se volt, sosem, sőt, abszolút. Néha át is estünk, ahogy szokták mondani, a ló másik oldalára. Nem jellemző. De azért elő-elő fordulhat, hogy keretek közé akarjuk szólítani Istent. A mi kereteink közé. Hányszor hallottam, alapvetően nem keresztényektől, de azért a keresztény körben is, hogy ugye, hol kell imádkozni? Imádkozni a templomban kell, ugye? Hogy Istent imádni, azt itt, csak itt lehet. Két példa. Az egyiknek hírét vettem, elmondták, a másiknak magam voltam tanulja. Ugye úgy szoktunk bejönni az Isten tiszteletre, gondok úrral, a presbiter testvérrel, kint egy imádságot mondunk elindulás előtt. Megérkezett az új lelki pásztor a gyülekezetbe, és mert elindultak volna a templomba, gondok úr, egy presbiterekkel, mondta, hogy imádkozzunk. Akkor gondok úr, hogy majd ott. Majd a templomba kell imádkozni, hát. Itt, az irodában, vagy a templom ajtó előtt, hát ne vicceljünk már. Majd ott. De a másik velem történt. Szorván gyülekezet, Isten tisztelet, tavasz, nem volt templomok, gyülekezeti ház, kicsi gyülekezeti terem. Volt lelkes önkéntes, aki vasárnap kora reggel jött, befűtött a kis, nem tudom milyen fajta vaskájába, jancsikájába, akármibe, hogy mire megjövünk, 9-kor volt az Isten tisztelet, meleg legyen. Hát, mi történik sokszor tavasszal, kell fel a nap, ugye, mindjárt megsüti a kéményt. Hát 9-re, mire odaértünk, talpig füst volt, már nem vette észre, hogy nincs meg a húzat. Ugye jártunk már így akárhányan is, kifütöttünk. Mondom, semmi baj, hideg nincs, kabátban van mindenki, kihozunk pár széket, megtartjuk kint az udvaron, ott a nagy udvar, zárt udvar, nem lát senki. Azt nem lehet. Az Isten tiszteletnek ott bent kell lennie. Akkor keretek közé szorítjuk Istent. Mert így kell legyen a hely, így kell legyen a liturgia, így kell legyen az ének, így kell legyen az ülésrend, így kell legyen valamiért. Mert már nem tudom, mikor is így volt. Ha így volt, ha jól emlékszünk, ugye egyáltalán. Nem szoríthatom keretek közé az Isten tiszteletét és imádatát. Annak van egyfajta természetessége. Nem a rendet akarom fölborítani, tudjátok jól. Nem a rendet akarom fölborítani. Csak azt, hogy Istent akarjuk beszorítani valamilyen keretbe. Na ez az egyik. A másik a minket körülvevő világ, amelyben számtalan pogány kultusz van jelen, sőt, azt is látjuk, hogy ami mondhatni európai kereszténységünk már csak egy a kínálatból, a vallási kínálatból, és igazából verseny van, sőt, merem azt mondani, hogy piac van. Ki tudja magát jobban eladni? Kinek eladhatóbb a portékája? Kinek jobb, ugye mai szóval a PR-ja meg a menedzsmentje? És körülvesz minket számtalan új vallás, amely bennünket egyfelől hitvallásos helyzetbe hoz, mert igenis hitet kell tenni, hogy mi az, amihez mi ragaszkodunk, mi az, amit mi hiszünk, másfelől meg is kísért, mert követel. És főleg a felnövekvő nemzedéket követeli magának. És lehet, hogy sokszor ezek a keleti misztikák, vagy akár nyugatról jövő bármilyen vallási irányzatok vonzóak, érdekesek, szépek, látványosak, a modernek. Sőt, hát egy csomó mindenben hasonló. Volt egy házaspár, ahol a asszony volt református, és az ember nem tudom már milyen vallású volt. Mondták egyszer, hogy hát ők áttérnek egy másik vallásra. Tehát miért? Hát mert ott is ugyanazokat tanítják, mint a mi keresztény hitünkben, mert van négy alappont, ami hát megegyezik. Tényleg megegyezik. De nem az. Hát az, hogy négy pont megegyezik, nem ez a tíz egyezet, meg az a négy. Bele is törtek. Sajnos. Lehetnek átfedések a vallásgyakorlatban. Lehet egy csomó olyan, ami, hát nem pont olyan, de annyira hasonló, hogy szinte már akár az is lehetne. Ugye csütörtökön indítjuk a Biblióra sorozatot, nem fogunk a búza és konkoly példájáról beszélni, de nagyon egyértelmű, amikor együtt nőnek, hát egyformák. Csak az egyik majd kalázba szökken, a másik nem. És lehetnek bármiben hasonlóságok, erkölcsi követően bármiben, de az más Isten. Neked nincs vele dolgod. Ne tiszteld és ne imádd. Nincs hozzá semmi némű között. Ezekkel a bálványokkal az a baj, hogy annál fog, hogy nincs semmi erők és hatalmuk, ők tehetetlenek. Igen ám, de én ruházom föl erővel és hatalommal. És annyi ereje vagy hatalma van, amennyit én adok neki. És mindegy, miről beszélünk. A babonákról, hát hányszor gyülekezetben lekopogom, miért? Milyen gonosz szellemet akarok elűzni? Miért nem hálát adok, vagy imádkozom? Fekete macska, akkor visszafordulunk. Miért? Kéménysepő. És egy sor ilyen buta babona. De mehetünk tovább ezekben. Itt van a nyakunkon egy csomó keleti misztika. Jaj, nagyon látványos a kínai vallásnak ez a kerek formája, ahol a két egymásba billenő akik majd kiegyensúlyozzák a yin és yang magukat. És akkor, hát nem egyszer látom, hogy valakire föl van tetoválva, hordja a nyakában. A kínai mikor fogja a keresztet hordani a nyakában? Biztos, hogy nem. Ki is végzik érte, lelőik. Vagy az arab világban. Simán. Agyonverik. Megkövezik. Simán. Mi meg? Hát nem olyan szép. Tényleg? De nincs ereje és hatalma. Csak amivel én fölruházom, amennyit én várok tőle, amennyit én adok neki. És ugyanez lesz a feng shui, és az összes többi, ami horoszkóp, és mit tudom én, mi minden. Ugyanez. Amennyit én adok neki, csak annyi hatalma van. Semmi több. Ézsaiás proféta a könyve elején beszél az Úr eljövendő nagy napjáról, az ítélet napjáról. És akkor azt mondja, hogy hát akkor majd a bálványaikat fogják, és odahajítják a denevéreknek, meg a patkányoknak, vagy más fordítás szerint a vakondoknak. Magyarul kidobják a szemétbe. Az ítélet napján ezt mind kihajítják a kukkába, a szemétbe. Nem kell, lejárt a szabatossága, érvénytelen, haszontalan. Kész. Vihető kukás. Hú. Hát de tegnap még Isten volt. Ja, tegnap se volt Isten. Csak én neveztem ki annak. Van Isten képmása. Te magad. Te magad. Az ember, akit Isten a maga képmására formált meg. Hát miért akarnék én akkor másikat csinálni? Hát minek? És nem azért, hogy imádandó legyek, hanem azért, hogy őt kövessem. Mondhatnám őt másoljam. Hogy nézzem, hogy ő hogy is gondolkodik? Mit is mondott? Milyen példát, mintát adott elém? Hát akkor azt követem. És gondold el, ez az Isten, aki téged a maga formájára, mintájára alkotott meg, amikor azt látta, hogy én az ember elmentem mindenféle haszontalanságot, istentelenséget csináltam, akkor elküldte az egyszülött fiát, hogy a fia vére árán visszavásároljon engem a saját tulajdonába. Nem az önmagamé, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona vagyok, aki az a drága vérén minden bűnömért elegettet, és engem az ördög minden hatalmából megszabadított, mondja a K.T. Én vagyok az Isten képmása, és te vagy az Isten képmása. Nem imádandó. Ő, az alkotó, az imádandó. Nincs szükségem másra. Ismerjem meg őt teljesen, igazán. Ugye, mint az Efézusi levélben mondja Pál, hogy míg eljutunk a hit és Krisztus ismeret mind nagyobb teljességére, ismerjem meg őt igazán, hogy felnövekedve a nagykorúságra, a felnőtt korúságra tudjuk őt szolgálni, imádni, tisztelni. Ez a mi útunk. Második parancsolat. Imádni csak őt. Nem kiábrázolva, nem keretekbe szorítva, semmi mással nem keverve. Hiszen Krisztus vére által örökre az övé, és csak az övé vagyok. Ez a mi hitvallásunk. Amen. Feleletképpen 249. dicséretnek az első versét énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy értünk jöttél. Köszönjük, hogy bennünket a bűn és a halál fogságából kiváltottál. Köszönjük, hogy bennünket felszabadítottál arra, hogy egyedül Istent imádjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva szobroknak, képnek, csillagnak, valami fantázia szüleménynek. Sőt, senkinek és semminek a teremtett világon, hanem egyedül a tiéd vagyunk. Köszönjük szépen. Hadd legyen ez nekünk erős hitünk, és hadd legyen bizonságtételünk. És te tudod, Urunk, hogy az élet hányféleképpen nehezedik reánk, sokféle kihívással, gyásszal, betegséggel, gyöngeséggel, törékenységgel. Könyörülj ezekben rajtunk. Amikor nehéz is, akkor is hozzád kiáltsunk. Jöjj és legyél így velünk mindenkor. Mi pedig hadd tudjunk ragaszkodni hozzád, és tudjuk újra és újra átélni, hogy te valóban győzelmes Isten vagy. Szeretetedből és jóságodból. Hadd legyünk ezért hálások, hadd szolgáljunk téged így örömmel. Áld meg, kérünk ezt a napot, áld meg az előttünk álló hetet, a munkáinkat, könyörülj rajtunk döntéshelyzetben, könyörülj rajtunk, amikor valamiképpen számot kell adnunk, könyörülj rajtunk nehéz ügyekben, felelősséghordozásban. Áld meg azokat, akiknek tanulniuk kell, áld meg azokat, akiknek valamit megtanulni kell. Áld meg a kétkezi munkáinkat. Áld meg földjeinket, kertjeinket, elsővel, csapadékkal is, te könyörülj rajtunk. Áld meg ezt a földet, Urunk és Istenünk, annyiféle hír van, már el se igazodunk közted, téged kérünk, te légy, aki a szomszédunkban is békességet teremtesz. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, atyánk szeretete, és a Szentlélek Isten minden igazságra elvezető közössége legyen és maradjon mindenkor mindnyájunkkal. Amen. Foglalunk helyet, testvéreim. A hirdetések előtt szeretném jelezni, az elmúlt héten volt az Egyházmegyei Presbiteri és Munkatársi Hét. Páran ott tudtunk lenni a gyülekezetből. Akik itt vagytok, kérlek benneteket, jöjjetek, és egy kicsit számoljunk be, hogy mit hallottunk, mit tanultunk, mit láttunk, miért volt jó ott lenni. Gyertek! Bence volt még, a jelenlőkén kívül, de ő reggel itt a lebetegedett, hát innen is gyógyulásért. Imádkozom.
Pedig a keresztény ifjúságú volt. Megpróbáltuk értelmezni a mai ifjúság fogalmát, hogy kik az ifjak. Átgondoltuk, hogy miért mások, mint azok az ifjak, akik a bibliai időben éltek. Ez egy nagyon fogékony, különleges életszakasz, ami néha mostanában már kitolódik. Nem lehet az ifjúság a kérdését a családtól elválasztva tárgyalni, mert hogy a hitre való nevelés a családban, a közösségben kezdődik, viszont óriási kegyelem az, hogy bármikor elkezdhetjük, és bármikor beléphetünk ebbe a folyamatba, és tarthatjuk ezt. Beszéltünk arról, hogy az egyházi iskola az milyen lehetőség nekünk arra, hogy minőségben együtt legyünk a gyerekekkel, fiatalokkal, de nagyon nagy felelősség, mert őszintén kell szólni a gyerekekhez, és ezt nagyon-nagyon megérzik. A gyülekezetünknek pedig a feladata, hogy a szülőket és a tanárokat támogassa ebben a feladatban. Arról is volt szó, hogy nagyon nehéz nekünk az ifjúság nyelvén szólni, teljesen külön nyelvet beszélnek, viszont vágynak arra, hogy meghallgassuk őket, és hogy amit mi mondunk, azt őszintén mondjuk. Nem kell átvegyük az ő stílusukat, viszont a magunkat, hogyha adjuk tényleg őszintén, akkor az nagyon fontos. Beszéltünk arról, hogy hogyan tudunk kapcsolódni hozzájuk. Jó esetben ugye úgy kerülnek ide a gyülekezetünkbe, hogy a család ide hozza őket. Mert a család az elsődleges hely, ahol találkoznak velünk a vallással. Volt egy teljes előadás, ami csak a családról szólt, és hogy a családon belül az ifjakat hogyan tudjuk egy picit formálni, nevelni, és erre most nem szeretnék kitérni, mert a gyülekezet számomra az, ami fontos most. A fiataloknak, a mai fiataloknak nagyon-nagyon sok színes, érdekes, pörgő program van, amivel kapcsolódni tudnak egymáshoz. Szó volt arról, hogy mi ne akarjunk egy látványosan színesebbet és nagyobbat nyújtani, mert ezzel nem tudunk versenyezni, hanem legyünk mi a nyugalom, a béke, a nyugvó pont, ahol az elméjüket egy kicsit kinyithatják, ahol tartalmasan beszélgethetnek másokkal. Legyen a gyülekezet ennek a fóruma. Fontos, hogy olyan kérdésekről szóljon az Isten tisztelet is akár, vagy más téma, ami őket érdekli, és az ő dolgaikkal foglalkozik. A mi részünk az, hogy legyünk kíváncsiak rájuk. Kérdezzük meg őket, hogy mit gondolnak. Tetszett egy nagyon aranyos idézet, hogy éjjeli gyűjtővé válik számukra a gyülekezet. Tehát sokszor van az úgy, hogy csak benyitnak, hogy na, mi újság van? Van-e valami bent? És hogy azt az alkalmat, amit ők arra, amikor ők nyitottak, és ők jönnek hozzánk, azt ragadjuk meg. Mert amikor ők be vannak ugózva, akkor nem biztos, hogy fogékonyak arra, amit mi szeretnénk mondani nekik. Tehát így használjuk ki ezt az időablakot a kapcsolódásra. Volt arról is szó, hogy sokszor látjuk, hogy a gyülekezetben felnőnek a gyerekek, és egyszer csak eltűnnek. Amikor fiatalok lesznek, akkor nincsenek itt. De ne aggódjunk, mert ez abból is adódik, hogy elköltöznek, más iskolába mennek, párkapcsolatuk lesz. És valószínűleg az a mag, amit mi vetettünk, majd máshol érik be termésé. Tehát más gyülekezet is valószínűleg be fogja fogadni őket. Esetleg ebben tudunk segíteni, hogyha látjuk, hogy tudjuk, hogy milyen iskolába mennek máshová, akkor ott egy picit előkészíteni számukra a területet, a telepet, azt a telepet. Még azt is a szívembe helyezték, hogy hagyjuk felnőni itt a gyerekeket. Tehát aki egész pici korától úgy dönt, hogy itt is marad, ne tekintsük rá már ilyen pici gyerekként, hanem érett fiatalként foglalkozzunk vele. Nagyon sok akadály, nehézség van, ami velük megnehezíti a kapcsolódást. Mert az ő világukban azonnali válaszra várnak. Tehát, hogyha bármilyen kérdés foglalkoztatja őket, akkor bejutik az internetbe, ChatGPT-be, tehát mindig válaszolnak a kérdéseikre. Mindig ez az azonnaliság, ez a jelenben valóság, ami jellemzi őket. És pont egy a vallási dolgok, egy picit a türelemre intenek, az imádságban bármi kell, amit Isten meghallgatja az imánkat. És ez egy fajta nehézség, ez egy különbözőség. Akkor egy újabb akadály, hogy a médiákban, a közösségben ők vannak a célpontban, velük lehet eladni tárgyakat, velük reklámoznak mindent, az ő életüket állítják példaképé, sztárságát. Ezért gondolhatják a fiatalok, hogy hát úgyis mi vagyunk a fontosak, hát miért jó az így nekünk, hát miért járuljunk Jézus lába elé, miért hajoljunk le, miért akarunk idejönni. Ez is egy gond. Akkor nagyon sokféle változás van az életükben. Jönnek, mennek a szerelmek, változnak a sztárok, az, hogy ki mit szeret. Ezért nehéz nekik az elköteleződés. Az, hogy egy konfirmáció alkalmával egy egész életre hitüket biztosítják, hogy tényleg Uram, itt vagyok, és veled szeretnék élni. Ez nekik nagyon nehéz ebben a változó világban. De mi is tehetünk azért valamit, ezért, hogy ezt segítjük. Különböző programokat, feladatokat kell nekik adni, mert nagyon szeretik, hogyha bízunk bennük, és ezzel növeljük az elköteleződésüket, hogy önként vállaljanak feladatokat. Aztán elmondhatjuk a személyes meggyőződésünket. Eleve szólítsuk meg őket, hogyha betévednek hozzánk. Illetve várják ők is, hogy foglalkozzunk velük, hogy törődjünk velük, hogyha nincsen nekik, nyugodtan rájuk lehet írni, hogy hol vagy, mi van veled, várunk, hiányzol, jó lenne, ha jönnél. Vagy akár egymást is hívhatják, mert a fiataloknak egymás társasága is fontos. Nagyon jó, hogyha szeretnek olyan igazi vitás témát boncolgatni, ami egy ilyen kicsit megosztó téma, gondolataikat kifejthessék. Ezeket is nagyon jó szívvel veszik tőlünk. Egy gondolattal szeretném azt így befejezni, hogy jobb egy gyertyát gyújtani, mint szívni a sötétséget. Tehát igenis mi, ezt most hallottam, tegnap nagyon tetszett, hogy mi is tehetünk azért, hogy fiatalodjanak kinekezzek. Nekem ezek voltak a főbb gondolatok, amik így átjöttek, és nagyon jól éreztem magam azt a két napot, amit ott töltettem, és köszönöm szépen, hogy elmehettem.
Tovább?
Mindent elmondott Viki, úgyhogy nagyon örülünk, hogy elmentünk, és nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen a lehetőséget.
Ugye az első két napról, vagyis hát szerdáig való napokról beszélt Viki, hogy milyen előadásokat hallgattunk. Csütörtökön volt Belekovics Péternek egy előadása, hogy hogyan is tudnánk megszólítani és behívni a gyülekezetbe a fiataljainkat. Ami nagyon-nagyon lényeges és megfogott engem az, hogy egy feladattal és egy alkalommal. Ne akarjunk elköteleződést tőlük, ne várjuk azt, hogy akkor majd megígérez, ugye, hogy most egy hónapig jársz, most akkor így leszel minden alkalmon, hanem egy alkalommal, amit tudom, hogy szívesen vállal, tudom, hogy az ő képességeinek megfelelő, tudom azt, hogy ezt rábízhatom. És merjük elhinni azt, hogy igen, nagyon ügyesek, nagyon okosak, nagyon készségesek, és arra az egy alkalommal teljes mértékig 100%-os felelősséggel tudják elvállalni a feladatot, amit rájuk bízunk, és elvállalnak önként. Ami még nagyon-nagyon lényeges volt számomra, három dolgot, pénteken volt egy ilyen kis morzsos szellegetés, három dologban ötvöződött, vagy bontakozott ki bennem, hogy mi gyülekezet legyünk, hitelesek a fiataljainknak, tehát ne akarjunk azonosulni, hanem saját magunkat adjuk számukra. Higgyük el, hogy megértik, hogy mit mondunk nekik, és higgyük el, hogy leképezik saját magukra nézve. A másik pedig az, hogy a jelen időben legyünk. Mert mondhatom én, hogy hú, bezzeg az én időmben milyen volt, meg hú, bezzeg, akkor ezt csináltuk, azt csináltuk, és ezzel a bezzeggel elvárva azt, hogy na, akkor neked is így kell, fiam vagy lányom, ez nem így van. Most, jelen időben, ránézve, rájuk nézve, hogyan valósíthatom meg azt, hogy működjünk együtt, szorosan, közösen. És a harmadik volt ez a egy feladatot, vagy ahogy mindig Anna-Mari szokta mondani nekünk, mindig egy picit. Vagy mindig lépésről lépésre. És ez hihetetlenül igaz a mai fiataljainkra, és igaz ránk nézve is, mert akkor kevesebb konfrontálódás lesz, kevesebb veszekedés lesz, kevesebb meg nem értés lesz, hanem mindig csak az, hogy egyetlen egy láncszemet akasszuk ahhoz a lánc folyamathoz. Mindig csak egy picit, és mindig csak egy feladatot. Köszönöm.
Református konferencia központ bejárata fölött már Prahazán van egy felirat. Jól tettek, hogy eljöttél. Ez egy bibliai idézet, az apostolok cselekedetei 10.33-ból való idézet, de ennek az igének van folytatása is. Mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindezt, amit az Úr rád bízott. És jó volt átélni, megtapasztalni, hogy a hét alatt az Isten szín előtt lehettünk, hogy a reggeli áhítatok, az előadások, a kerekasztal beszélgetések, az esti evangelizáció, mind-mind Istenről, Isten igéjéről és persze rólunk, a mi helyünkről szóltak. Ez egy nagy élmény volt, egy feltöltődés, hitbeli megerősödés, nagyon sok új ismeretet szereztünk, amit ezt már hallottuk. És azt hiszem, hogy gazdagodva jöhettünk haza, és én úgy gondolom, hogy ennek akkor lesz értelme, ha mindezt tovább tudjuk majd adni nektek. Köszönöm szépen. Ja, és még annyit szeretnék mondani, hogy a képek és az előadások hanganyaga a honlapunkon fönt van, tehát aki kíváncsi ezekre az előadásokra, az meghallgathatja.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ott voltatok ezen, és magam is ott voltam a csapattal, és nekem két dolog lett hangsúlyos. Az egyik többször is elhangzott, hogy hát Jézus nem csak a mi atyánkot tanítja nekünk imádságképpen, hanem azt is, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Hogy imádkozzunk szolgálóképp munkatársakért, akik valamit jó szívvel tesznek és vállalnak a gyülekezetben, az Anyaszentegyházban. A másik, ami nekem fontos lett, Ádám, kérlek, vetíts ki, az, hogy a gyülekezeti élet és az ifjúság viszonylata egy milyen megoldás, hogy szívesen látjuk a fiatalokat, nagyon örülök, hogy van most is egy-kettő. Szívesen látjuk őket tényleg? Hadd érezzék, hogy örülünk nekik. Imádkozunk-e értük? Szoktunk-e Isten tiszteletben is, magánimádságainkban is, és nem csak a saját gyerekünké, mert persze az én édes kicsi fiam, lányom, hanem a gyülekezet gyerekei, a gyerek Isten tisztelet, a hittalajárók, esetleg konfirmandusok, ifjúság, stb. Aztán van-e róluk szó, bármikor a gyülekezet beszélünk-e az ifjainkról. Előfordul-e a prédikációban, hogy róluk valami szó van? Előfordul? Hirtelen nem tudom, ti kell tudjátok, hogy mit prédikálok. És hogy a liturgia, az Isten tisztelet menete mennyire érthető számukra. Ez is elgondolkodható, hogy ők hogy érzik magukat ebben, mennyire érzik korosnak és otthonosnak. Jó, tehát ezeket gondoltam, ami engem így jobban érintett, hogy idehozom. Jövőre is lesz Mátraháza, már most lehet gyúrni rá, szeretettel látom mindenki. Jó, Kati, te nem akartál, te sem? Nem.
Hát nem akarom már itt.
Jó, rendben. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen beszámolótokat. Jó, és akkor a hirdetéseket mondom ezek után. adakozást hirdetem, áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, mondja a Zsoltárok könyve 55. rész a 13. versben. Alkalmaink: vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet. Csütörtökön indítjuk a Biblióra sorozatot, és a 27-e, 7 csütörtök este 6 órától, nagyjából egy fél 8-ig Jézusnak példázatairól beszélünk. A téma az Isten országa, a mennyek országa, amely már itt és most valóság közöttünk. Az első csütörtökön, amivel foglalkozunk, az a magvető példázata Máté evangéliumának 13. fejezetéből. Szeretettel várunk mindenkit, jöjjünk, beszélgessük róla, gondolkodjunk róla együtt, ismerjük meg jobban, hogy mi is az az Isten országa. Először is, hogy jobban értsük Istennek ezt a gazdagságát, másodszor is, hogy még jobban belemerjünk, még inkább részünk legyen benne. Harmadszor meg, ha valahol szóba kerül, hogy most mi ez, amit ti csináltok itt vallás meg egyház címén, tudjam elmondani minél jobban, hogy mit jelent az, hogy én az ő országában vagyok, hogy én benne élek, mozgok, valóban benne vagyok. Így biztatok szeretettel mindenkit. Tudom, sok ezer másfél, de gyakran láttuk, hogy a 60 percben nem férünk bele, ha igazán mélyre megyünk az igének, ezért van 90 perc, de ott tényleg el lehet menni, aki hamarabb akar, hamarabb is elmehet, aki késve esik be, késve jön be. A Facebookon fönn van végig a teljes hét alkalomnak a menete, ha csak az egyik érdekel, csak a másik, vagy valamelyik nagyon, és úgy teszem a dolgaimat, úgy sakkozom, hogy arra odaérjek, bármikor lehet jönni, bármikor lehet csatlakozni, szeretettel látunk mindenkit, hívogathatunk is másokat is. Tehát ez csütörtökön 6-tól itt. Aztán lesz egy kerekasztal beszélgetés szerda este, ez nem kifejezetten direktben vallásos, de az életünkhez hozzátartozik. A magyar népi kultúrának a jelene és a jövője benne, a népzene, néptánc, népművészet. Például Mádrázán most hangzott el nagyon döbbenetes, hogy megszűntek a falusi hímzőkörök. Hogy az urasztali terítők azelőtt ugye úgy készültek, hogy az asszonyok összejöttek, és meghímezték őket. A számítógépnek megmondjuk, hogy mi legyen a terítőn, benyomjuk a gombot, kijön a terítő. Hát ez is a mi népi kultúránk része volt egyébként, és elvitte az online. Szóval kicsit a népi kultúra, népzene, néptánc, népművészet, viselet, tehát ezekről fogunk beszélgetni. Úgymond három beszélgetés indító személy lesz, dr. Kovács Henrik néptánctanár, Arató András, aki egy kicsikét ilyen a népi kultúrában él és mozog, és a harmadik, mint házigazda szerény személyem. Itt leszünk szerdán este 6 órától, utána egy ilyen kis szeretett vendégség, ilyen batyus alapon beszélgetéssel, kicsit jól érezzük magunkat a végén is. Aki szívesen jön, szeretettel látunk mindenkit. Aztán konfirmáció. Vannak nyolcadikosaink, és vannak, akik készülnek is konfirmálni. A hittanórákon már elkezdtük erre a felkészülést. Rövidesen meg fogom hívni a leendő konfirmandusokat és a szüleiket egy egyeztetésre. Azt úgy szeretném, mint tavaly is, majd vasárnapi Isten tiszteletet nézek ki, és úgy tervezem, hogy ugye pünköskor szokott lenni a konfirmáció, hogy arra kifutva vasárnaponként az Isten tisztelet után, ha jó, akkor tartanám nekik az alkalmat. Tavaly nem volt konfirmáció, de a tavalyi nyolcadikosok közül, ha valaki becsatlakozik, szívesen látjuk, jöhet, fogom mondani, hogy hogyan, miképpen. Hordozok imádságba, mert nem könnyű. Először is tele van írva a naptáruk. Másodszor is nem divat. Harmadszor, amit én nem bánok, hogy nem kötelező. Nem az. De látom jó néhányokon, akik 8 évet végigjártak a hittanra. Hogyha nyilván arra most örök életre elkötelezzék magukat, még éretlenek, mi is azok voltunk, valljuk el meg. De mégis, lezárunk itt egy 8 éves menetet. Kilép egy kicsit abba, hogy már nem olyan gyerek vagyok én, aranyoském, kicsikém, hanem mégiscsak már mint ifjú jelenek meg a gyülekezetben, és az élet szinterén hordozó imádságban lehessenek minél többen. Aztán, ugye ifjúság éve van, a református.hu honlapon jelent meg egy 49 perces videó, podcastnak is mondják, ez fiatalok, segítsetek, a, most ez az első, ami megjelent, a bántalmazás gondolatkörében egy ilyen beszélgetés. Jó szívvel tudom, mindenkinek el érdemes megnézni, református.hu, ugye ez elvileg ismerős mindenkinek, és akkor ott ezt földobja a legfrissebb cikkek között. Most a héten jelent meg ez az anyag, amit készített ott egyházunk. Végül pedig, de nem utolsó sorban temető, még van szabad hely azon a lapon, ahol lehet iratkozni, füvet nyírni. Erőst reméljük, hogy lesz nyáron eső, és ha eső lesz, akkor fű is, nyírnivaló is, benzint veszünk, fűnyíró van, úgyhogy aki úgy érzi, hogy van benne legalább egy fűnyírásra való bátorság, nem tudom, az mennyi idő, hogy másfél óra, egy kör, ugye, a temetőbe?
Segít.
3-4, hát igen, ha ketten vannak. Tessék?
4 óra.
4 óra, jó. Hát de ha ketten vannak,
hát akkor... Attól, hogy melyik része.
Melyik része. Jó, hát ahol fű van. Jó, rendben. Köszönöm, tehát ha mégis, ha valaki, köszönettel vesztjük. Illetve köszönöm, akik segítenek abban, hogy ne a meglevő kupacba hányjuk a még több szemetet, hanem elvisztjük, meg szólunk, hogy ott vannak a hatalmas 900 literes kukák a katolikus temetőrésznél. Ott most levágták a fákat, tágakat, tehát ott egészen kitisztult a kép, látszanak is a kukák, hogy odahordjuk, másoknak is mondjuk odahordják. Egyébként ugye most is minden van, tehát a meg is elvihetős kajás doboztól kezdve a sörös dobozig, hát nem oda való, és végképp nem ott terem, de ami ott terem is, tessék, ami ott terem is, legyünk rajta, hogy elvigyük a levágott fát, gazdfűet, bármit is, meg koszorú gyertyát, mécsest, ilyeneket, mert elviszi most a kukás, ugye vasárnap délután valaki kihúzza őket, kukás jön, viszi, nincs rá gond tovább. Köszönöm, sokat beszéltem. Záróénekünk. Záróéneknek a 561-es számú dicséretet írtam ki, annak mind a 4 versét, az 561-es számú dicséret, egy Szent Háromság magasztalás, 241-es volt régen, az első verse így kezdődik. Szent vagy örökké, Atya Úristen, mind a 4 verset énekeljük, azt követően a szózettel zárjuk az Isten tiszteletet.
Kérem, kettél, és meg a dolgát,
Áldjon és őrizzen bennünket, adjon nekünk békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet. Isten velünk, viszontlátásra!